gondolkoztam és imádkoztam, hogy vajon mire lehetne szüksége a szexáti gyülekezetnek is, meg nekem is, meg úgy, amit még máshol is el tudnék mondani. És megpróbálom egyszerűen, majd meglátjuk, mennyire tudom összefűzni mindazt, amivel készültem, vagy próbáltam készülni. A témám az az lenne, hogy mit jelent Krisztushoz menni, hinni benne, növekedni a hitben, és Krisztus szentségét magunkra ölteni. Ugye ezt már láthatjuk, hogy ez több téma is. Ez egy folyamat. Hitben való növekedés. Krisztus szentségének a magunkra ültése. Talán így lehetne megragadni a mai témánkat. A római levélben azt írja Pál apostol, hogy az igaz ember hitből él, és idézi a Habakuk próféta könyvéből ezt a részt. Tehát akkor most alapige szakaszként a római levél első fejezetéből a 16. verstől a 17. versig elolvasom. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Így lenne helyesen, hogy nem hitből él, hanem hitből fog élni. És talán a zsidókhoz írott levélből is lehetne még egy részt felolvasni, de az alapide ige szakaszhoz. Többet is, de csak most egyet fogok az első verset a 11. fejezetből. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát mi a hit? Itt a meghatározás a Bibliában. A hit a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nyilván az, amit az Isten kijelentett a Bibliában. Itt erről van szó, és amit Fia Jézus Krisztus által megismerhettünk. Most, drága testvéreim, az Úr Jézus így szól a benne hívőkhöz, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én felüdítelek titeket. Ezt a részt is felolvasom, mert ez is ide tartozik. A Krisztusban való növekedés nincsen Krisztushoz való térés nélkül. Nincsen gyógyulás Krisztushoz való odafordulás nélkül. Nincsen növekedés Krisztussal való személyes, mély kapcsolat nélkül. És akkor ezt a részt is felolvasom Máté evangélium a 11. fejezetéből. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondja Jézus, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szeli és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketekre. Mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Az elmúlt időszakban, a múlt héten foglalkoztam azzal az ige szakasszal, amikor a magvető kiment vetni, magvetőről szóló példázattal, és abban valott egy kis rész a Máté evangéliumában, amikor az Úr Jézus elmondja, hogy miért nem fognak meggyógyulni. Mert befogták a fülüket, hogy ne halljanak, a szemüket, hogy ne lássanak, hogy ne jöjjenek hozzám, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Nehogy megtérjenek, és meggyógyítsam őket. És hát ezzel szemben áll az, hogy hát mi menjünk oda az Úr Jézushoz. Jézus hív bennünket, hogy menjünk hozzá mindnyájan, akik megfáradtunk és meg vagyunk terhelve. És mitől tudunk megfáradni, és mitől vagyunk megterhelve? Hát például az élet terhei, gondja és baja. Az egyik tövis, ami felnő a nem megfelelő talajba, ahova az Isten igéje hull, a mi szívünk, az egyik tövis az élet gondja, baja. Hát bizony, az élet gondja, baja, az egy teher. És a Szentírás arra tanít bennünket, hogy vesd az Úrra a terhedet, és ő majd gondot visel róla. A te gondodat vesd rá, mert ez a gond is teher, amit át kéne helyeznünk a jó Istenre. De hát itt Jézus azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Hát mi azért azt mondanánk, ugye, hogy hát köszönöm szépen, nekem már annyi terhen van, és annyi igám van, hogy én még egy igát még vegyek fel. Hát én úgy szeretem az Úr Jézus, de hát miért kéri tőlem, hogy én vegyem fel az ő igáját? De Jézus hozzáteszi, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Tehát azt mondjuk, hogy nekünk még a saját terheinknek az elviselése is nehéz, nem, hogy még Krisztus igáját fölvegyük. Hát Jézus nem így gondolt el, hanem úgy gondolt el, hogy vessük a mi igánkat ő rá, a terhünket, gondjaikat, megpróbáltatásainkat, nehézségeinket, és vegyük fel az ő igáját. Az ő igája meg gyönyörűséges és könnyű. De mi az ő igája? Az ő igája nem más, mint a parancslatainak való engedelmesség. Mert aki a szereti Istent, az megtartja az ő parancsolatait. És ez egy iga az emberi természet számára, mert az megromlott az emberi természetünk. Az vőrehajló, az állandóan követelőzik, az hatalomra, uralomra vágyik, önzésre vágyik, bocsánat, élvezetre vágyik, mindenre vágyik, és mindent akar, csak éppen az Isten törvényének nem akar engedelmeskedni. De Jézus azt mondja, hogy vedd magadra az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, mondja Jézus. De először jöjjetek én hozzá. Tehát mi ne kínáljuk az embereknek Krisztus igáját, csak akkor, hogyha Krisztushoz tudjuk őt vezetni. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És én felüdítelek titeket. Egyedül az Úr Jézus. Most gondold el, hogy miért tud Jézus téged felüdíteni. Azért tud, mert ő a te bűneidet, az összes terhedet, megpróbáltatás, mindent, ami téged nyom, és a másikat és a harmadikat, azt ő magára vette a kereszten, és az éttel járó büntetést elszenvedte. És azt mondja, hogy én most neked akarom adni az én isteni életemet, a Szentlélek által. Neked akarom adni a szeretetet, az örömet, a békességet, hogy legyél hosszú tűrő, hogy legyél kedves, hogy tudjál hűséges lenni, és végül, hát mértékes is tudjál lenni az életben. Tehát neked akarom adni a Szentlélek ajándékát. Tehát ezért Krisztusnak a terhe gyönyörűséges és könnyű. Felmerült bennem a kérdés, hogy először meg kell térni, hogy Jézus meggyógyítson minket, vagy menjünk oda Jézushoz, hogy meg tudjon gyógyítani bennünket, és legyen erőnk megtérni a bűneinkből. Hát ezt a kérdést nyitva hagyom, egy kicsit ott van, azért gondolkodjunk. Tehát, hogy melyik a fontosabb, vagy kinek melyik az út, de hogy Jézus nélkül semmiképpen nem megy, az biztos. Testvéreim, mit jelent az, hogy tanuljátok meg tőlem? Tanuljátok meg tőlem, a tanulás megfigyeléssel kezdődik. Megfigyelem az üdvözítőnek az eljárását. Hogy ő mit tett? Hogyan viszonyult a bűnösökhöz, hogyan viszonyult a gyerekekhez, hogyan viszonyult a farizeusokhoz, az írástudókhoz, mit tett az Úr Jézus? Tanuljátok meg tőlem, és ugye utánzással, gyakorlással folytatódik ez. Tanuljátok meg, tehát, hogy ez egy folyamat. Hogy ennek nincsen sose vége, testvérek. Lehet, hogy az egyházban az Isten küld tanítókat, de akkor is egyetlen tanítónk van, a Jézus Krisztus. Mi mindenkor csak tanítványok maradunk. De olyan jó az Úr Jézus tanítványának lenni, nem? Ő a mester, ő a tanító, mi vagyunk a tanulók, a tanítványok. És mit mond Jézus, hogy mikor vagyunk mi igazán az ő tanítványai? Ha megmaradtok az én igémben, valóban az én tanítványai vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztitek. Ha megmaradunk az ő igében, az ő tanításában, ha szerint élünk, ha az igáját magunkra vesszük, akkor valóban az ő tanítványai vagyunk. És az igazság, megismerjük az igazságot, és ez az igazság szabadokká tesz minket. Bűntől és minden megkötözöttségtől. Na testvéreim, de azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg, tehát ti. Van olyan is a Szentírásban, hogy az Úr Jézus külön foglalkozik Nikodémussal, meg a samáriai asszonnyal, de mégiscsak tanítványokat hívott össze. Azt akarja, hogy közösség legyünk. Tanuljátok meg tőlem, mindannyian. Tehát, hogy közösségbe hívott minket, tehát van itt egy közösségi vonatkozás, amit meg kell értenünk. Azért hívott Jézus tanítványi körbe minket, hogy egymással együtt tudjuk gyakorolni azt, amit ő tanított. Mert különben csak elmélet maradt. Ott van a tanár, a tanító, ő elmondja, és én meghallgatom. De nem erről van szó. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, például bocsássatok meg egymásnak. Na, hát itt van a lehetőség. Vagy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Azonnal közösségi dimenzióban valósul ez meg. Vagy le kell győznöm a sértődést, az ént. Ez megint csak a közösségben történik. A szolgálatok elvégzése egy családban, bármilyen munka, szolgálat elvégzése nem közösségben történik, nem a másik javára történik. Azonnal közösségben van. Az indulatok legyőzése által, hát hányszor kellene nekem is legyőznöm az indulatot? Hát most az Úr Jézussal beszélgetek, nem jövök indulatba, de hát hogyha a családtaggal, vagy egy munkatársal, akkor nagyon könnyen indulatba jöhetünk, ami nem. Tehát értitek, szükség van erre a közösségi dimenzióra is. Vagy ott van, függesszük fel az ítélkezést. hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Azonnal, tehát azért hív minket Jézus tanítványi körbe, hogy meg is valósuljon az, amire ő bennünket tanít. És még azért is, hogy egymás hite által épüljünk, csak ezt később szeretném elmondani, és a megszentelődésünkben is a közösségnek szerepe lehet. Krisztus szelíd és alázatos szívű, azaz csendes szívű, csendes lelkületű. Testvéreim, mindezzel szemben áll a háborgó lelkület. Hadd mondjam, kedves testvéreim, hogy sajnos én szoktam háborogni. És ezt tudod, mit eredményez? Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Hát így nem leszek szelíd és alázatos szívű, és nem találok nyugalmat a lelkemnek, hogyha háborgok. Mert hogy újabb terhet veszek ezzel magamra. Háborgással egy újabb. Van egy teher, van egy problémám, azt nem tudom megoldani, nem adom oda az Úrnak, hanem még háborgok, akkor még egy terhet veszek magamra, nem? Tehát akkor még rosszabb lesz a helyzet, mint amilyen volt. Ehelyett türelmet kellene gyakorolnom többször, és sokszor imában, megszentelve figyelnem embertársaimra, szeretteimre, munkatársakra. Nem dicsekvésképpen mondom el, csak most akkor eszembe jutott, hogy az elmúlt héten az egyik munkatársamtól írásban kértem bocsánatot. Az elmúlt időszakban kemény szívű voltam vele. És azt mondtam, hogy hajlandó vagyok, ha kell az egész munkatársi közösség előtt is bocsánatot ki. Na testvéreim, hát az üdvösségem, Krisztus nekem mindennél fontosabb. Biztos, hogy ti is így vagytok ezzel. Hát legyen bármi is, ami engem eltávolítson az én megváltomtól. Hát ilyet nem akarok. Nem hiszem, hogy bármelyikünkben is lenne, hogy fontosabb lenne a sértődése, vagy a haragja, vagy bármi, mint az Úr Jézussal való személyes kapcsolat. De mi történik, ha nem megyünk a Krisztushoz naponta, és nem maradunk vele? Testvéreim, akkor nem fogunk meggyógyulni. És még betegebbek leszünk. És a bűneinktől nem szabadulunk meg. Mi történik, ha nem vesszük magunkra az ő igáját? Hogy teljesítsük az ő parancsolatait, amiben benne van a nagy missziós parancsolat is, hogy hirdessük az evangéliumot. Mi történik? Maradunk a bűnigájában. Ő azt mondja, hogy vedd magadra az én igámat. Mert az én igám édes és könnyű. De mi nem akarjuk magunkra venni. Úgy gondoljuk, hogy most már ez sok ez a teher, mindenféle teher, és így visszatérünk a bűnigájához, hogy meg se szabadulunk belőle. Pedig a bűnigája, annak a vége a halál. Méghozzá nem csak az első, hanem a második halál is. Ezzel szemben Krisztus igája gyönyörűséges és könnyű, mert nyugalmat és békességet ad az embernek. Habakuk próféta könyvéből is idéztem az ige hirdetés elején, hogy az igaz ember hitből él. És most szeretném felolvasni ezt a Biblia verset. Így olvasom a második fejezet 4. versét. Csak találjam meg azt a Habakuk próféta könyvét, itt van. Íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Mi az, amit megérthetünk ebből a Biblia versből? Megérthetjük, hogy a valódi hit sosem elbizakodott. Az igazi hívő ember nem magabiztos. Nem elbizakodott, hanem alázatos. A maga biztosság és az elbizakozottság mögött felfuvalkodottság. Nem? Itt azt mondja, íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke. Az igaz pedig az ő hite által él. Maga biztosság mögött felfuvalkodottság. Rejtőzik. De nagyon el van rejtőzve ezt, testvéreim. Sajnos az is előfordulhat, hogy némelyek a maga biztosságot összetévesztik az üdv bizonyossággal. Ez olyankor is fennállhat, amikor olyanban bízunk, amit például az Isten nem ígért meg. Például az Isten nem ígérte meg, hogy az egész egyház szervezetestő, mindenestő, minden emberrel együtt üdvözülni fog. Ezt nem ígérte meg. Például ne bizakodjunk. Csak a maradék. De azt viszont megígérte. Hogy a maradékot összegyűjti mindenhonnan is, egyesíteni fogja és üdvözíteni fogja. Tehát Isten szavában és ígéreteiben mindenkor megbízhatunk, bűneinkkel mindenkor Krisztushoz mehetünk, egészen ameddig a kegyelmi idő tart. Miben mutatkozik meg a felfuvalkodottság? Megmutatkozik a beszédben, a magatartásban, a kioktató, mindent leuraló stílusban, sok mindenben tetten érhető. Ezzel szemben a hit tud várakozni. A hívő ember vállalja a szenvedést. Mit mondta Pál apostol Timóteusnak? Szenvedj. Nem azt mondja, hogy hirdesd az evangéliumot és vállald a szenvedést. Szenvedj. És a Krisztus feladatát betöltsd. A hívő ember Istenre támaszkodik. Ezért nincs, amit ő félnie. Na most egészítsük ki ezt a magyarázatot azzal, amit az előbb a római levél első fejezetéből olvastam. Pál apostol írja ezt, és ismét felolvasom. Nem szégyellem Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember hitből él, vagy hitből fog élni. Megnéztem itt az igaz, vagy az igaz kifejezést a görögben, és nem az aletheia, nem az elméleti igazság van, hanem a dikaiosune, vagy a hode dikaios, ami egy gyakorlatba átültetett igazságot jelent. Igaz, igazságos, derekas, igaz lelkű. Honnan jön ez? Onnan adódik, hogy nem szégyellem Krisztus evangéliumát, mert ez az evangélium hatalom az üdvösségre. Miért hatalom? Mert az emberek betegségben, megpróbáltatásokban, kapcsolati válságokban, saját bűneik megkötözöttségében élnek. Legtöbben nem erről van szó. És az evangélium pedig reménységet ad, hogy van ebből szabadulás. Sőt, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem Jézus Krisztusé, aki majd föltámasztja az igazakat is, és örök életet ad nekik. Reménységet ad, hogy van a bűnből szabadulás, és van föltámadás, és van örök élet. Tehát ezért az evangélium, ez hatalom ebben a világban. És azt mondja, ezért mondja Pál apostol, hogy nem szégyellem az evangéliumot. Mert Isten hatalma az, minden hívőnek az üdvösségére. Istennek igazsága jelentetik be ki hitből hitbe, tehát amikor a hirdeti valaki az evangéliumot, és azt többen hallgatják, akkor hitre jutnak emberek. Tehát Istennek ereje az evangélium, mert erőt és reményt ad azzal, hogy bemutatja a megváltót, bemutatja a Krisztus áldozatát, bemutatja az evangélium, hogy Krisztus közben járunk, azaz papunk, és főpapunk is, aki eltörli a bűneinket, tehát az reménységünket és az egész figyelmünket Jézus Krisztusra irányítja. Aki meghalt értünk, aki közben jár értünk, és aki elküldi a Szent Lelket, és végül eltörli a bűneinket. Tehát van valaki, akire rátámaszkodhatunk, nem kell nekünk emberre támaszkodni. Testvéreim, hogyha mi olyan mértékben támaszkodunk emberekre, ahogy Krisztusra kellene támaszkodnunk, csalódni fogunk. Bárki legyen az. Bárki legyen az. De ha mi Krisztusra támaszkodunk, testvéreim, nem fogunk benne csalódni. És ezt akarja, ez jelenti a hit, hogy én teljesen rátámaszkodok Krisztusra. Megbízom benne, hogy az ő szava igazság. Én hiszem azt, hogy ő megbízható, az ő szava kijelentése, és rámerem tenni erre az életemet, és az énemet is oda tudom tenni, rá tudok esni erre a kősziklára. Testvéreim, szükség van arra, hogy növekedjünk a hitben. Tehát, hogyha valaki hitre jutott a közösségben, akkor hitbeli tapasztalatokat osszon meg hittestvéreivel. Egyébként a prófétaság lelke azt írja, hogy a gyülekezetben, az Isten tisztelet keretében valamennyi alkalommal gyakorolni kellene azt, hogy legyenek tanúságtételek. Én ezt már mondtam, nem egyszer, többször mondtam, és ismét mondom. Egyszer az egyik munkatársammal elmentünk egy baptista gyülekezetbe. Ezt nem azért mondom, hogy valaki oda menjen. Elmentünk, mert meghívtak. Nem tetszett a zene, meg sok minden volt, ami nekem nem tetszett, de az ige hirdetés az elég korrekt volt, és szívhez szóló volt. És drága testvéreim, hát mi meglepődtünk azon, hogy nem csak ige hirdetés volt, nem csak dicséret, meg imádság, meg hálaadás, hanem voltak tanúságtételek. Most, hogy kicsit gyengébb tanúságtétel volt, kicsit jobb tanúságtétel volt, most nem erről van szó. Voltak tanúságtételek, és én meglepődtem azon, hogy a prófétaság lelke írja, hogy az adventisták tartsanak Isten tisztelet keretében rövid tanúságtételeket. Mi nem tartunk, de ők igen. És náluk épül a gyülekezet. Tehát kaptunk az Istentől valamit, egy ajándékot, nem működtetjük, mert azt mondja Pál apostol, hogy növekedjünk hitből hitbe. Az egyik hitéből, az egyik hite által épül a másik hívő ember. Pál apostol hogy mondja itt hogy írja a római levélben, hogy vágyom arra, kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre, azaz, hogy együtt felbuzduljunk, ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Látjuk, Pál apostol is épülni akar. A rómaiaknak a hite által, a római keresztényeknek a hite által. Szükség van ezekre a megosztásokra, a hitbeli tapasztalatok megosztására, testvéreim. Én javaslom, hogy amennyiben vannak ilyen hitbeli tapasztalataink, 5 perc, 5-7 perc keretében osszuk meg minden Isten tiszteletet. Mert annak helye van, hogy aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Na most a hitben szerzett tapasztalat megosztása nem helyezi azt a hívő embert a többi hívő fölé. Hát szeretném itt eloszlatni az aggodalmakat, mert tulajdonképpen Isten iránti hálára ébreszt, és az örömét osztja szét azok között, akik az ő Krisztus hívő testvérei. Ezen kívül vágyaszt ébreszt másokban is, hogy ők is Istennel járjanak. Meghallgatta az életének az imáját. Tényleg. Megtörtént vele ez az életében. Valóban. Hát akkor az Isten élő Isten. Hát én is hozzáfordulok. Meg forduljunk együtt közül. Jó, kérjük. Állapotosan. Minket is meghallgat. Tehát hitet ébreszt, és vágyat ébreszt. Hitből hitben növekszik az ember. Isten a maga igazságát, dikályos szűnét nyilatkoztatja ki az evangéliumban, azért, mert bemutatja a saját jellemét. Bemutatja az Isten, hogy ő szava hihető. Beteljesedett proféciák vannak a Bibliában. Az Isten kijelent valamit, kijelentette a milyen birodalmak következnek Dániel könyvében. Sorba az egész bekövetkezett, nem? Minden. Mindent, amit bejelentette, hogy Jézus Krisztusnak mikor kell eljönni először, és hol kell megszületnie, beteljesedett. Bejelentette, hogy milyen jelek lesznek az Isten igében, milyen jelek lesznek Jézus második eljövetele előtt, ezek a jelek teljesülőben vannak. Tehát megismeri az ember mindenből az Istennek a szava hihetőségét, a jellemét. És ez azért fontos, drága testvéreim, hogy végre megbízzunk benne. Végre megbízzunk benne. Hogy tudjunk teljesen Istenre hagyatkozni. Hogy egymás hite által épüljünk. Erősödjünk. És akkor itt térek a következő szakaszra, amit a zsidókhoz írott levélben találhatunk, hogy mi a hit. A hit a nem látott győző, a hit a reménylet dolgok valóságra, a nem látott dolgokról való meggyőződés nyilván az, amit az Isten kijelentett a Szentírásban. És felolvasok még a 6., 7., 8. verset is, és meg fogjuk látni, hogy gyakorlatban ez mit jelentett a 11. fejezetben, a hithősökön keresztül. Mit jelentett ez a hit? Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintettén még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által károsztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. 11. fejezet, 7. vers, 8. Hitáltal engedelmeskedett Ábraham, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobban ugyanazon ígéretnek örökös társaival. És 10. mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Mi az, amit észrevehetünk Noé életében? A hit hogy nyilatkozott meg? Cselekedetekben. Neki fogott és márkát épített. Isten utasítása szerint. Hitt abban, hogy az Isten szava igazság, hogy el fog jönni az özönvíz a földre. Ábrahám életében hogy nyilatkozott meg a hit? Az Isten szólt hozzá, hogy vonulj ki a te földedről, lokonságot köréből is, nagy nemzetté teszlek, és megmutatom, hogy melyik földre mennyi. És ő engedelmeskedett. A hit magába foglalja ezt az engedelmességet is, akkor tudunk növekedni. Tehát megbízom az Isten szavában, és elindulok az ő szava nyomán, és elkezdek azt szerint élni. Engedelmeskedek ennek. De nem ilyen földi birodalmat, vagy nem tudom mit várt, hanem azt mondta, várta az alapokkal bíró várost. A mennyei Jeruzsálemet. Ő oda vágyakozott. Ez az alapokkal bíró város, testvéreim. És ebben az egész folyamatban, ahogy rábízzuk magunkat az Istenre, teljesen megbízunk az ő szavában, elkezdünk aszerint cselekedni, van még egy nagyon fontos, nélkülözhetetlen, központi tényező, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus, aki hitünk szerzője és bevégzője. Ezért mondja a zsidókhoz írott levél 12. fejezetében az Isten igéje, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, ki az előtte levő öröm helyett nem törődve a gyalázattal kereszthalált szenvedett az Isten királyi székének jobbjára ült. Tehát nekünk rá kell irányítani a tekintetünket. Nézzünk, szemléljük őt azért, hogy az a hit, ami elkezdődött a szívünkben, az növekedni tudjon. Testvéreim, ehhez az még legalább két tényezőt kell említenem. Az egyik szintén az első versben van megírva, annak okáért mi is kiknek a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Hát a kitartás az magától értetődő kellene legyen, de itt, hogy tegyük félre minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Hadd kérdezzem meg, van akadály közösségi életünkben? Vannak bűnök, amelyek minden nap elő, vagy hogy mondjam, amelyek ott terhelik sokszor a lelkünket, és le kell tegyük Krisztushoz? Krisztus lábainál vannak? Megtesszük ezt? De tegyük félre, azt mondja, minden akadályt és a megkörnyékező bűnt is kitartásos fussuk meg az előttünk levő küzdőtér, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőre Jézusra. Nézzünk rá. És tudjátok, a magvető példázatához visszatérve, lehet, hogy most így ide is ugrok, meg oda is, és ez kicsit fárasztó a számotokra. De megértettem, amikor a Bibliakörre készültem, hogy az Isten igéjének a szívben való gyümölcs termése egyetemes törvény. Ha a talaj, a szív jó föld, bárkinek legyen az az életében, az termést hoz. 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést. Az Isten igéjével semmi gond nincsen. Abba 100%-ig megbízhatunk. A szívünket kell előkészíteni. És azt mondja az Isten igéje, hogy ne vessetek tövisek közé, szántsatok magatoknak új ugart, ne vessetek, a bűneitektől el kell szakadni, oda kell adni az egészet Krisztusnak, testvéreim. És akkor megtörténik az, hogy az ige elkezd növekedni a Szentlélek bennünk lakozása által. Elkezd növekedni, és termést hozunk az örök életre. És mindeközben ismét hangsúlyozom, nézzünk hitnek fejedelmére Jézus Krisztusra, és ne vegyük le a tekintetünket, mert ez Krisztus műveli. Tehát nekünk sokszor adventistáknak, vagy más keresztényeknek, akik valóban komolyan veszük az evangéliumot, hogy mi a megszentelődésre, Krisztus szentségére vagyunk elhívva, ott van az a problémánk és az akadályunk, hogy vagy nem hisszük el, vagy úgy gondoljuk, hogy a mi életünkben ez nem sikerült és nem működik. Holott nem erről van, nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy nem nézünk Krisztusra, aki műveli bennünk ezt. És nem támaszkodunk rá, ő viszi végbe szent lelke által, csak nekünk együtt kell ezzel működni. Krisztus az, aki ezt végbe viszi. Hát én vagyok, azt mondja az Úr Péternek is, hogy én művelem azt, hogy embereket halászhatok. Testvéreim, ha mi Krisztushoz megyünk, és felvesszük az ő igáját, megtartva a parancsolatait, akkor békességünk lesz, és meg fogunk gyógyulni. És növekedni fogunk hitből hitbe. És a megszentelődés útján fogunk járni. És ez nem valami egyéni lelki gyakorlatok, vagy nem tudom, milyen erőpróbák, hogy most akkor mi most itt ilyen választottak vagyunk, akik most itt tökéletességre akarunk jutni, nem erről van szó. Az Isten igéje azt mondja, azt írja, hogy egészen pontosan akartam idézni, és mindjárt fogom is. Legyetek tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Efezus 5.5-ben van talán, de nem írtam ki, hogy mi az a gondolat, amivel szeretném zárni. Hát nem ez az ige. Például azt is nyugodtan mondhatom, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesített a megszentelteket, illetve, hogy megszentelődés nélkül, szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Ez az ige. fontos a megszentelődés? Most hallottam tegnap a YouTube-on, Bőte Csabával én valamikor együtt dolgoztam, és nagyon tiszteltem, és becsültem is a munkáját. 8. parancsolatot elemezte, és ott elmondta, hogy fogadjuk el egymást ilyennek, aminek vagyunk, és hát nem leszünk teljesen tökéletesek, nem így fejezte ki, de ez volt a gondolatnak a lényege. És elmondta, hogy Ronaldo sem tud a 10 lefutásból mind a 10-szer gólt rúgni. Testvéreim, hogyha mi leeresszük a mércét, akkor hova jutunk? Szükséges, hogy megszentelődjünk, mert szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Drága testvéreim, szívből kívánom, hogy Krisztushoz menjünk egész szívvel, hogy meg tudjon minket gyógyítani. Vegyük fel az ő igáját, mert az ő igája édes és könnyű. Hitben szerezünk sok tapasztalatot Jézussal. Ezeket osszuk meg egymással is, hogy hitből hitben növekedjünk. Hogy Krisztus szentségét magunkra öthessük. És nézzünk hitünk fejedelmére és belégzőjére. És én hiszem, testvéreim, hogyha így fogunk cselekedni, akkor eljutunk a megszentelődésre. Maga az Úr fog elvezetni arra. Csak nekünk együtt kell működni ezzel. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.